Krisztusban szeretett testvéreim, akik együtt voltunk a tegnap is a Szentmisén, bizonyára visszaemlékeznek, hogy arra biztattam ünneplő kedves testvéreimet, hogy az alig elkezdődött 2022-es évben legyünk csodálkozó, a dolgokra, eseményekre rácsodálkozó emberek. És mondtam ezt azért, mert szent meggyőződésem, hogyha csodálkozó emberré válunk, a dolgokra rácsodálkozó emberként élünk, akkor magát a mindenható Istent, még pontosabban fogalmazva az isteni bölcsességet fogjuk felfedezni újra és újra a természet szépségeiben, még a 10 parancsolatban is, de legfőképpen életünk eseményeiben. Ma a karácsony követő második vasárnap arra szeretném meghívni kedves testvéreimet, hogy ne menjünk el érzéketlenül, éppen rácsodálkozás nélkül a karácsony szépté tevő szimbólumok mellett sem. Mert van jó pár szimbólum, ami újra és újra visszatér, vagy éppen kiveszőben van, mindjárt erről is szót ejtek. De ezeknek a karácsony körüllengő, a karácsonyt látványossá szépé tevő szimbólumokban lássuk meg a mélyebb üzenetet, és ezeknek a szimbólumoknak a használata valamilyen formában legyen tudatos. Ugyanis ha odafigyelek ezeknek a jelképeknek az üzenetére, egészen biztos, hogy közelebb fogok jutni a karácsony titkának a megértéséhez is. Egy televízió műsort azzal kezdtünk Agyagási Leventével, még valamikor advent közepén, azt kérdezte, hogy mi a karácsonynak az üzenete, a mondani valója egy mondatban. És akkor azt válaszoltam neki, mert a kérdés úgy meglepett, semmi más, mint a megtestesülés. Az az emberi ésszel föl nem fogható titok, hogy a láthatatlan Isten emberré lett. Embertestet vett magára, és 33 évre eljött ide közénk, emberek közé, osztozott embersorsunkban. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. És ez olyan hátból zongató a mély titok, hogy ezt én most elmondtam itt önöknek egy hosszabb mondatban, de ennek a megértéséhez és felfogásához, de még inkább életté váltásához nem lesz elég egy emberi élet. És nem is tud elég lenni, mert hát Istennek a mélységét én a magam egyszerű emberi eszével hogy tudjam, hogy tudhatnám kimeríteni, magamévá tenni. Most ezek a szimbólumok, ezek a jelképek, amelyek a karácsonyhoz hozzátartoznak, egy-egy részletre próbálnak rávilágítani, és ha ezeket a részleteket részleteiben megértem, akkor valamilyen formában összeállhat egy olyan összkép, ami mélyebb síkra helyezheti vallásosságunkat, illetve azokat a szokásokat, amelyek ilyenkor úgymond hát megtörténnek. És ugyanakkor túl ezen az elmélyítésen még az is fontos lenne, hogy valamilyen formában fölébredjen lelkünkben a vágy, hogy ezeket a szokásokat, ezeket a szimbólumokat ne engedjük végképp kikopni az életünkből. Mert hát nagyon elszegényednénk, nagyon, de nagyon szegények lennünk ezek nélkül, ha ezek kimaradnak az életünkből. És akkor most lássunk párat ezekből a szimbólumokból. A legelső a betlehemi csillag. Még gyermekkoromban a karácsonyfák tetején csillag volt, hatágú csillag, nem ötágú csillag volt. A betlehemi barlangban is csillag lógott középen, illetve ajtókon is láttam segédlelkész koromban hitüket valló keresztény családoknál, hogy egy kis csillag volt kitéve. A csillag, kedves testvérek, Jézus Krisztust jelképezi. Azért jelképezi Jézus Krisztus, mert van két bibliai forrás, amely egyenesen erre utal. A Számok könyvében, a Bileám féle jövendőlésben ez szerepel, csillag tűnik fel Jákobból, jogar sarjad Izraelből. És a Jákobból feltörő előjövő csillag, az nem más, mint a megváltó, az üdvözítő Jézus Krisztus. És majd vízkeresztnapján fogjuk hallani az evangéliumban, amikor megjelennek a napkeleti bölcsek, akkor azt mondják, láttuk csillagát napkeleten, eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Hát a csillag mindenképpen Jézus Krisztust jelképezi, aki Jákob csillaga, akiben beteljesedtek a jövendőlések. Tehát lám már egy szegmentumát értjük a jelképrendszernek. A másik karácsonnyal kapcsolatos szimbólum az alma. Egész közel múltban történt esemény, Szent Család vasárnapján élsek atya itt volt a Szent Család templom, a plébánia 25 éves alapítása alkalmából, és egy leleményes szakácsnő úgy díszítette az asztalt, hogy a sarkokra fenyőágot tett és almát. És rákérdeztem ott egy pár kollégára, hogy mit is jelent ez? Hát tücsköd bogarat összehordtak, de senki sem mondta azt, ami a lényeg. Az almának a karácsony szimbólumtárában kettős jelentése van. Az egyik jelentése egy tévedés. Ugyanis a bűnbeeséskor a Szentírás nem azt írja, hogy ősszüleink almát szakítottak volna a fáról, ott gyümölcs szerepel. De hát áttételesen, ezt nagyon sok helyen, ismétlem tévesen, almának mondják. De ennél sokkal mélyebb üzenet az, hogy az ókori szimbolikában keleten az alma az a szeretetnek a jelképe. És a karácsonyi kelléktárban az alma Isten szeretetből történő, hozzánk való lehajlását jelképezi, szimbolizálja. És van is egy gyönyörű karácsonyi énekünk, a kis Jézus aranyalma, boldogságos szűz az anyja. Lám, milyen mély összefüggés van a népi hagyományból előbukkanó énekszövege és a szimbólumtár között. A harmadik szimbólum a gyertya. Még gyermekkorunk karácsonyfáira gyertya volt téve. A gyertya szintén Krisztus szimbólum. Én vagyok a világ világossága, mondta Jézus önmagáról, de hallottuk a mai evangéliumban is, az ige, az igazi világosság a világba jött. A gyertya úgy tud fényt adni, hogy közben elégeti önmagát, fölemészti önmagát, és ebből adja számunkra a fényt. Krisztus egészen odaadta önmagát értünk, amikor meghalt a kereszten, és ezzel bizonyította, hogy ő valóban életünknek a világossága, aki őt követi, az nem jár a sötétségben. A következő ugyancsak eltűnőben levő szimbólum a dió. Még a középkorban mondták, hangoztatták, nux est Christus. A dió az Krisztus. Ugyanis a dió, ha átnedvesedik, és elindul a magban a csirázás, szétfeszti a burkát, és előjön belőle a kisarjadt új növény. A föltámadt Krisztusnak a szimbóluma, aki szétfeszítette a sírját, akinek a sírja elől az angyalok elhengerítették a követ, ahogy azt tudjuk meg a Szentírásból. De van még egy másik szimbolikus jelentése is, ha megfigyeltük, a dió az emberi agyhoz hasonlít. És ugyancsak az ősi keleti kultúrákban a bölcsességnek a szimbóluma, a bölcsességnek a jelképe. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a magban benne van a fa. És addig, amíg a magból terebélyes gyümölcsöt hozó fa lesz, addig sok időnek kell eltelnie, és ez szimbolizálja azt a türelmes várakozást, amit a lelkéletet élni akaró embernek végig kell járnia. Nem tud eljutni egyik napról a másikra az életszentség útjára, tehát nem csak másokkal szemben van szükségünk a türelmet gyakorolni, hanem legfőképpen magunkkal szemben. Az ötödik a Betlehem állítás, nem is olyan régi, csupán csak 799 éve állítunk Betlehemet. Az elsőt 1223-ban Assisi Szent Ferenc állította Greccsóban, és már hát ő diakónus volt, könnyeivel küszködve prédikált, beszélt a megszületett Krisztusról, és ez élő Betlehem volt, élő állatokkal, borjakkal, ökrökkel, szamarakkal, élő emberekkel. Az unokaöcsém is valami ilyet csinált most ezen a karácsonyon Nyíregyházán, hát tele volt vele a sajtó, ötletes, nagyon szép dolog. A következő a sátor. Azért mondom el a sátor hasonlatát, mert a sátor az az örményeknél van szokásban, és hallottuk a mai első olvasmányban, hogy fölvertem sátramat Jákóban. És ez a mi templomunk nagyban köszönhető a jezsuita atyák mellett a városban akkor a katolikus hitre visszatért örmény családoknak. Azért is van megörökítve a szószék mögötti kápolnában az üvegablakon, érdemes megnézniük, mikor majd vége lesz a Szentmisének, világosító Szent Gergely megkereszteli az örmények királyát. Az örmények voltak az első nép, amely tömegesen népként vette föl a kereszténységet. Náluk a sátorállítás a karácsonynak a szimbóluma. A következő a karácsonyfa, ami talán a legújabb kelléke a karácsonyi dolgoknak. 1870 után jött szokásba, kezdték használni. Kettős üzenete van, egyrészt jelenti a szépen feldíszített lelket, hiszen karácsonyra föl szoktuk a lelkünket díszíteni egy jól elvégzett szentgyónással, de utal az élet fájára, utal a paradicsomnak a fájára is, na meg hát a zöld szín pedig a reménynek a szimbóluma. És ott vannak az angyalkák. Ezen a mi karácsonyfánkon azért van ennyi angyal, és jó lenne imában rágondolni. A mostani megyesfalvi plébános úr, Bara László segédlelkészként szolgált itt valamikor nálunk, és az elmúlt évben elhunyt édesanyja minden olyan templomnak, ahol az ő fia szolgált, angyalkákat horgolt. Ezek az angyalkák Bara néninek az ajándéka, áldja meg az Úristen őt kalóporában is. De a pásztorok, az angyalok úgy szerepelnek, mint akik a pásztorokat értesítették a nagy eseményről, és azután pedig dicsőséget zengtek az Úrnak. És van még egy tizedik, a csengettyű. A pogány kultúrákban a csengő szó a csengettyűnek démon űző erőt tulajdonítottak. A keresztény liturgiában a csengettyű mindig valaminek a kezdetére hívja föl a figyelmet. A harang is azért szól, mert kezdődik a liturgia. Kivonuláskor szól a csengő, mert kezdődik a legszentebb áldozat. Szent mise közben a konszekráció előszól a csengő, mert most érkezik közénk az oltárra a kenyér és a bor színében Jézus Krisztus. Tehát mindig valamire fölhívja a csengő a figyelmünket, valami elkezdődik. Mire valók ezek? Kérdezhetjük, kedves testvérek. Mert hát mindenképpen életünk kellékeiről van szó, de úgy, ahogy mondtam, a hívő ember számára ezek üzenetet hordoznak, üzenetet tolmácsolnak. Istennek a világa annyira más, hogy azt alig lehet szavakba önteni, szavakba formálni. Ezért a teológia, a hittudomány sem más, mint dadogás a szónak legszentebb értelmében Istenről. Ágoston mondta Istennel kapcsolatban, ha nem kérdezik ki, azt tudom, ha kérdezik, nem tudom. Bármilyen fogalmat, képet használhatunk, az mindig csak egy szelete a teljességnek, a valóságnak. És miért beszéltem róla? Azért, kedves testvérek, mert a szimbólumoknak, a jelképeknek megtartó erejük van. Emlékezzünk csak vissza 1989 előtt falvainkban, vajon miért festettük a kerteket zöldre? Az mondott nekünk valamit. És voltak ilyen hasonló jelképes, elrejtett szimbólumaink. A választott népet a szimbólumok tartották össze. Amikor 587-ben elkezdődik a babiloni fogság, a teljes kilátástalanság, hiszen elhajtották a népet a fogságba, akkor a rabbik összedugták a fejüket, és megfogalmaztak 5 dolgot, amit az emberek lelkére kötöttek, hogy azt tartsák meg, mert ha megtartják azt az 5 dolgot, az az 5 dolog meg fogja tartani őket. Ez az 5 dolog a következő volt. A haza utáni vágy, a Jávéba vetett hit, ragaszkodás az ősök hagyományaihoz, a körülmetélkedés és a szombat megtartása. És valóban ez megtartotta őket, nem olvadtak be, nem vesztek el, hanem a maradék az majd hazajutott 40-valahány év múlva, aztán 70 év múlva mindenki, aki haza akart menni, és tudták folytatni az életüket. A hagyományok azok mélyen belegyökereznek, nem csak a lelkünkbe, hanem abba a tájba is, amelyet magunkénak vallunk. Ezért nagyon fontos lenne újra visszatalálni hozzájuk, újra élni velük, velük díszíteni otthonainkat, hogy ezek újra és újra áttételesen eszünkbe juttassák azt a valóságot, amit ezek üzennek a mi számunkra. Onnan kezdtem, hogy a karácsony szinte kimeríthetetlen mély titok. A megtestesülésnek a titka. Ebből a titokból próbálnak részleteket bemutatni ezek a szimbólumok. Éljünk velük, gondolkodjunk el gyakran ezek fölött, és egészen biztos, hogy mi magunk is közelebb fogunk jutni a megtestesülés titkához. Amen.